Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domonics András. Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Dénes Ádám által vezetett Lendület Neuroimmunológia Kutatócsoportja elsőként tárta fel a mikroglia sejtek szerepét az agyi keringés és a neurovaszkuláris csatolás szabályozásában. Dénes Ádámmal beszélgettem.
A központi idegrendszernek szüksége van egy specializált immunsejt populációra, hiszen normális esetben azok az immunsejtek, amik a védekezést irányítják a szervezet többi szervében, nem nagyon mehetnek be az idegrendszerbe, legalábbis nem a központi idegrendszerbe, és a központi idegrendszert számos olyan gát védi, konkrétan ilyen a véragygát, meg az erek körül levő speciális sejteknek a struktúrái, ami miatt ha már oda nem mehetnek be őrjáratozni azok az immunsejtek, amik a kórokozókat kiszűrik, hogy eltakarítják a sérült sejteket, kell a központi idegrendszernek egy saját sejtípus, amelyik ezeket a feladatokat komplex módon el tudja látni, és ez a mikroglia sejt. És ezek a mikroglia sejtek nagyon korán a fejlődés során az első trimeszterben már bekerülnek a központi idegrendszerbe, az agyba és a gerincvelőbe, és onnantól kezdve egész életen keresztül önfenntartók, és ők irányítják az agynak nem csak a gyulladásos működését, hogyha gyulladásos folyamatok indulnak el, hanem például nagyon fontosak az idegrendszernek a normális fejlődéséhez. És ebben az esetben ők azok, akiknek a szerepét vizsgáltuk.
Hogyan kezdték el vizsgálni, mit vizsgáltak és mire jutottak?
Korábbi kutatásaink megállapították, hogy az agyi immunsejtek, a mikroglia sejtek nagyon fontos szabályozói az idegsejtek aktivitásának. Ez különböző módon érik el, részben hozzá tudnak nyúlni az idegsejtek fizikai struktúráihoz, mint például a szinapszisokhoz, részben pedig tudják az idegsejtek aktivitását befolyásolni. Egy példát erre hadd mondjak, hogy amikor nagyon beteget leszünk, mondjuk egy influenza level bennünket, akkor az, ami miatt ilyen rosszul érezzük magunkat, az a gyulladásos folyamatok agyi hatásainak tulajdonítható, és többek között ott ezek a mikroglia sejtek is, meg a keringésből beszabaduló gyulladásos anyagok is hatnak az idegi komplex működésre. Most mi azt megmutattuk, hogy a mikroglia milyen módokon tudja az idegi hálózatokat szabályozni, de felmerült, hogy az erekkel is kapcsolatot létesítenek ezek a sejtek, tehát megpróbáltuk megvizsgálni kísérletesen, hogy lehet-e a mikrogliának valamilyen szerepe az agyi vérkeringés szabályozásában, és ez olyan szempontból támogatva volt az irodalmi adatok által, hogy ismert, hogy nagyon sok idegrendszeri betegségben, legyen ez egy demencia, egy Alzheimer-kór, egy Parkinson-kór, a tünetek megjelenése előtt már akár több évvel látható ezeknek a mikroglia sejteknek a megváltozott aktivitása, és mellette az agyi keringési minőségnek a csökkenése a betegekben. És ezért is volt egy összefüggés, a klinikum sugallta összefüggés, amely arra vitt bennünket, hogy megvizsgáljuk ezeknek a sejteknek a szerepét, hát ha szabályozhatják ők az agyi vérkeringést.
Hogyan tudnak kapcsolatba lépni az erekkel a sejtek?
Ugye ezeknek a sejteknek a sejttestje az ott van az agyszövetben, amit mi úgy hívunk, hogy az agyi parenhímában, és a nyúlványaik pedig mozgóképesek, és állandóan monitorozzák a környezetet, úgyhogy ők a napi mozgásuk során találkoznak rengeteg mindenféle sejttel, például idegsejtekkel, és hozzáérnek az agyi erekhez is, és feltártuk, hogy nagyon hasonló kapcsolatokat alakítanak ki az erekkel, mint amiket az idegsejtek esetében ismertünk. És onnantól kezdve adta magát a kutatás, hogy megpróbáltuk megvizsgálni részben elkülönülten a mikroglia sejtek szerepét az agyi keringés vagy a keringés zavarok szabályozásában is, hiszen megvoltak a korábbi tapasztalataink alapján azok a modellek, ahogy a mikroglia sejteknek az aktivitását tudjuk befolyásolni mondjuk az egerekben.
Igen, hogyha ismerünk egy folyamatot, akkor elvileg abba a folyamatba be is tudunk avatkozni. Ugye említette, hogy akár előrejelzésre is lehetne ezt a rendszert használni. Vannak ezek szerint előjelek, illetve akkor ki lehet mutatni azt, hogyha valakinek mondjuk hajlama van a sztrókra, vagy közel áll ahhoz, hogy sztrókot kapjon?
Pontosan, tehát mi nekünk volt olyan vizsgálatunk, még korábban, több mint 10 évvel ezelőtt együttműködésben angol klinikusokkal, hogy gyakorlatilag azokban az emberekben, akiknek több kockázati faktora van a sztrókra, és krónikus gyulladás kimutatható a keringésükben, de még nem voltak érintve, tehát negatíva az ML leletük, nem kaptak még sztrókot, azoknál már látható az agyban úgynevezett pozitron emissziós tomográfiával, hogy ezeknek a mikroglia sejteknek megváltozik az aktivitása, vagy legalábbis egyértelműen látható, hogy elindulnak bizonyos agyi gyulladásos folyamatok, amelyek azokban a betegekben, akik mondjuk nem mutatnak sok kockázati faktort, és nincs kimutatható gyulladásos anyag sok a keringésükben, nem láthatók. Úgyhogy ez ilyen szempontból is fontos lehet állapotjelzőként. Ezek a sejtek nagyon érzékenyen reagálnak mindenféle sérülésre vagy zavarra, ezért tulajdonképpen az egy nagyon komoly klinikailag releváns irány, hogy fejlesszünk olyan típusú ligandokat, olyan típusú módszereket, amikor a mikrogliának az állapotát elő lehet jelezni, és mivel ezek a sejtek nagyon aktívan fogják jelezni, hogy hol van az agyban baj, lehet, hogy már bizonyos tünetek megjelenése előtt sok évvel ki lehetne szűrni azokat a betegeket, hogyha ezek a módszerek kellőképpen olcsóak és egyszerűek lennének, akiknek várhatóan komolyabb idegrendszeri zavarai fognak támadni a következő években, évtizedekben.
Mi most a sztrókot nevesítettük, de azért nagyon sok egyéb agyi probléma van. Ezeknek az előrejelzésében vagy kimutatásában is segíthet ez a sejt.
Természetesen, tehát ugye mikroglia sejtek mindenféle idegi zavarban, tehát legyen egy idegsejteknek egy patológiás aktivitása, egy agyi sérülés, vagy a keringésnek a csökkenése, fogják a megváltozott viselkedésüket mutatni. Tehát ilyen szempontból, ha az agyban gyulladásos folyamatok indulnak el, azt a mikroglia jelzi, és ezért számos idegrendszeri betegségben fontos lehetne az, hogy ezek a sejteknek az aktivitását tudjuk követni, hiszen tudjuk, hogy az agyi gyulladás az nem egy, nem csak a stroke, hanem számos gyakori idegrendszeri betegségben fontos.
Félig meddig már most is a jövőről beszélünk, de hadd kérdezzek erre kicsit konkrétabban is, hogyan folytatódnak a kutatások, mi a következő cél?
Amivel most foglalkozunk, az elsősorban az, hogy megállapítsuk, hogy milyen elkülönült módszerekkel lehet belenyúlni azokba a folyamatokba, ahogy a mikroglia sejtek szabályozzák mondjuk például az idegsejtek aktivitását vagy sérülését, illetve a agyi keringést. Hát amennyiben találnánk ilyen módszereket, és már vannak is ígéretes útvonalak, akkor bizonyos típusú betegségek kapcsán sokkal szelektívebben be lehetne avatkozni a rendszerbe. Ugye valószínűleg az nem lenne szerencsés, hogy ezeket a sejteket akár gátoljuk, anélkül, hogy tudnánk, hogy pontosan mit csinálunk, akár serkentsük bizonyos működésüket, hiszen mindenféle típusú sejttel kapcsolatban ők vélhetően más csinálnak. Tehát először meg kell érteni a kommunikációnak a mechanizmusait, és utána lehet azt elvárni, hogy ezek közül az útvonalak közül, amiket azonosítunk, némelyek jól használhatók lesznek akár terápiák formájában is. Jelenleg a házi feladatot ezzel kell végezni. Egy másik kutatási programunkban például vizsgáljuk a COVID-19 következtében elhunyt betegeknek az agyszövetét, és ott is nagyon komoly gyulladásos folyamatokat és a mikroglia sejtek megváltozott működését látjuk. És egy másik programunkban pedig a COVID-on átesett, felgyógyult, de hosszú COVID-betegségetben neurológiai tüneteket mutató betegeknek az agyi keringését, meg idegi hálózati aktivitását sok minden mellett vizsgáljuk. Tehát vélhetően az agyi gyulladásos folyamatok és ezen belül a mikroglia az olyan kórképek és az olyan kórképekkel társuló idegrendszeri zavarok kialakulásában is szerepet fog játszani, mint például a COVID-19, ami nyilvánvalóan rengeteg embert érint, és látható, hogy az egész világ populációjára mekkora hatással van.
Sigma, a holnap világa.
Világméretű probléma, a környezetszennyezés öt legsúlyosabb problémája között tartják számon a felszíni vizek gyógyszerszennyezettségét. A szénhidrogén származékokra és a fémekre már régóta léteznek egészségügyi határértékek, ezek mellé zárkóznak fel fokozatosan a gyógyszermaradványokra vonatkozó határértékek is, amikből előbb-utóbb ökológiai határértékek is lesznek, mondta Kondor Attila Csaba, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont gyógyszerszennyezettség csökkentési technológiákon dolgozó projektvezetője.
Azt látjuk, hogy az utóbbi években világszerte óriási problémával nőtte ki magát a felszíni vizek mikroszennyezőkkel való szennyezése, így a gyógyszerszennyezettség növekedése is. Különösen nagy kockázatot jelent ez a kis vízfolyások esetén, tehát az első másodrendű kis patakok esetén, amik egyébként nagyon fontos ökoszisztéma szolgáltatók, hiszen mondjuk a világ vízfolyás hosszainak a 80%-át az ilyen kis vízfolyások adják. Ezek rendkívül kitettek és veszélyeztetettek a gyógyszerszármazék szennyezésnek, hiszen ezeknek a vize nagyon nagy arányban tartalmazhat olyan tisztított vagy tisztítatlan szennyvizet, ami a közvetlen környékelet bevezetve a vízfolyásba és magasan szennyezett. Ezek a befolyók, tehát még a legjobb szennyvíztisztítók esetében is elmondható, hogy szennyezettek ezekkel a gyógyszermaradványokkal, ugyanis a általánosan elfogadott és alkalmazott fejlettebb technológiák sem képesek ezeket a gyógyszermaradványokat teljes mértékben eltávolítani a vizekből. Így a kis patakok világszerte át vannak kontaminálva, nincs ez másképp Magyarországon sem, itt a főváros környékén sem. Erre rávilágított az a kutatásunk, amit az elmúlt 2-3 évben végeztünk, 26 kis vízfolyáson közép-magyarországi régióban. Jellemző az, hogy gyakorlatilag mindenütt megtalálhatók gyógyszermaradványok, nem csak a tisztított szennyvíz befolyók, tehát a szennyvíz tisztítók alatti szakaszon, hanem felsőbb szakaszokon is, és mind a vizes fázisban, mind az üledék fázisban, mert mind a kettőt vizsgáltuk, számos esetben mérünk ökológiai kockázatos értékeket. Nem folyamatosan, tehát viszonylag azért ritka az, amikor kockázat fölé mennek ezek az értékek, de előfordulnak, és ezeknek a gyakorisága, úgy érzékeljük világszerte, hogy egyre nagyobb lesz, tehát a kockázatos értékeknek az aránya. Úgyhogy ez az alapvető probléma.
Említette ezt a bizonyos 26 vízfolyásban mért értékeket. Ugye a laboratórium elemzés során a vizes fázisban 81, míg az üledékesben 62 féle gyógyszermaradvány jelenlétét mutatták ki. Ez így egy laikus számára irtózatosan soknak tűnik. Mennyire veszélyes ez, és kire, mire veszélyes ez?
Hát azt lehet ezeknek a számoknak az értelmezéséhez még elmondani, hogy összesen 111 darab gyógyszer hatóanyagot kerestünk. Na most ez a 111 darab nem véletlenül lett felvéve a listára, hiszen ezek a leggyakrabban fogyasztott szerek. Ugye több száz hatóanyag van engedélyezve, talán több ezer is Magyarországon, ami nagy mennyiségben forgalomban van. Ezek közül mi ezt a 101 néhány darabot kerestük. Körülbelül ezt az eredményt vártuk, tehát a korábbi kutatások, illetve a laboratóriumunk nagyon magas érzékenysége alapján arra számítottunk, hogy ezeknek a gyógyszereknek több mint a felét meg fogjuk találni a vizekben és az üledékekben is. Az abszolút szám magas, de ezek közül azért csak egy, mondjuk egy tucat olyan van, amelyik ökológiai problémát okozhat önmagában a jelenlegi kutatások szerint. Ezek különböző hormonszármazékok, gyulladáscsökkentők, illetve antiepileptikumok, amelyek nagyon perzisztensek a természetben, akár föl is tudnak halmozódni, és így nagy mennyiségben tudnak megjelenni. Azt mondhatjuk, hogy olyan 11 néhány olyan hatóanyag van, ami ökológiailag kockázatos. Azt természetesen azért hozzá kell tenni mindig, hogy a kockázatokat egyes hatóanyagokra tudjuk jelenleg csak modellezni, külön-külön. Arról azért nagyon kevés még az információ, hogy 60-80 anyag együtt milyen hatást fejt ki, akár a vízi élőlényekre, akár a növényekre.
Nyilván nagyon sok fajta féle vegyületről beszélünk, tehát nem nagyon lehet általánosítani, de azért mégis általánosságban ezek a gyógyszermaradványok milyen ökológiai kockázattal járnak.
Kétféle irányból közelíteném meg ezt. Az egyik az, hogy önmagában a szennyezés és a szennyezésnek az az ingadozó jellemzője, amit mi is tapasztalunk a kis vízfolyásokon, ez nagyon nehézé teszi az élővilágnak az alkalmazkodását bizonyos körülményekhez, és az őshonos fajoknak a degradációjához, csökkenéséhez vezet. Ökológusok figyelmeztetnek erre, hogy az ilyen állandó, de azért hullámszerűen változó mértékű szennyezéseknél ugye az inváziós fajok előretörésének a kockázata nagyon megnő, hiszen nincsenek olyan stabil állapotok, amelyek az alkalmazkodást lehetővé tennék. Tehát ez az egyik oldala, hogy általában degradál mindenféle szennyezés, így a mikroszennyezés is az élőhelyeket. A másik, az pedig egyértelmű, hogy az a krónikus hatás, amit a vízi élőlényekre kifejtenek a mikroszennyezők, nagyon sokan leírták, innen Magyarországról is kiváló kutatások vannak arra vonatkozóan, hogy vízi gerinctelenek és gerincesek magatartása, táplálkozás, szokásai hogyan változnak meg. A mi kutatócsoportunk is bizonyította azt, hogy például a halaknak az alakját és a halaknak a pikkelyeit megváltoztatják ezek a mikroszennyező koktélok, amik a felszíni vizekben vannak. De egy kiváló másik magyar kutatás mutatott rá arra, hogy a varangyosbéka populációjának a mennyiségére is hatással lehetnek ezek az anyagok. A szaporodási tulajdonságokat alapvetően befolyásolni tudják a nyugtatók, antidepresszánsok, hormonok jelenléte a kis vizekben, ahol ezek az élőlények élnek, úgyhogy magatartásbeli, szaporodásbeli, táplálkozásbeli hatása van közvetlenül ezeknek a mikroszennyezőknek.
Emberre veszélyesek-e ezek a gyógyszermaradványok?
A felszíni vizekkel ugye közvetlen kapcsolatba nem kerülnek az emberek, tehát ugye, mivel nem használjuk őket ivásra, tisztítatlanul, semmiképpen sem, ezért nem veszélyesek. Tehát ezek humán kockázatot közvetlenül nem jelentenek. Ökológiai kockázatot viszont igen, Tehát egy közvetett kockázat mondjuk az emberiség számára azért ott van, hogy ezek az anyagok a felszíni vizekből az élelmiszerláncba bekerülve átjuthatnak az emberi fogyasztás irányába, de jelenleg azért ennek az esélye meglehetősen kicsi. Ugye az ivóvíz bázisokat ez olyan mértékben nem veszélyezteti, mint ahogy sokszor szájra kapnak különböző hírek. Magyarországon biztos, hogy nem. Itt nagyon kevés felszíni víz kerül közvetlenül fogyasztásra, az is jelentős kezelés után, tehát ez az ivóvíz szempontjából még nem probléma jelenleg azért.
Önök most új technológiák kidolgozásán dolgoznak. Milyen irányba indultak el, mi lenne a cél?
Igen, azt látjuk, hogy több irány létezik, több valid irány létezik, hogy a mikroszennyező kockázatát csökkentsük. Nagyon jelentős kutatások folynak abba az irányba, hogy ezeket a gyógyszermaradványokat vagy mikroszennyezőket elbontsuk, illetve a másik irány, amit mi alkalmazunk, az ezeknek a gyógyszermaradványoknak a megkötése, tehát adszorpciója különböző anyagokon, amelyek egyszerűen megkötik a felületükön a mikroszennyezőket, és ezáltal tisztítják a vizeket. Tehát mi ebben az irányba indultunk el. Ilyen kutatások nagyon előre haladott állapotban vannak egyébként földünknek azon országaiban, ahol már nagyon nagy arányú a tisztított szennyvízből történő öntözés, tehát a földközi tengermedencé, a mediterrán térségek, ahol a nyári vízhiány miatt a zöldség-gyümölcs kultúrákat folyamatosan a szennyvíztisztítók vizével öntözik, ott előre haladottak ezek a vizsgálatok. Mi is ehhez próbálunk csatlakozni, ugye jellemzően olyan zöld hulladékból szoktak készíteni különböző szűrőanyagokat, amelyek az adott éghajlaton nagy mennyiségben jelen vannak, és akár ugye fölöslegesek. Általában az adszorpciós technológiák ezeknek a zöld hulladékoknak a pirolízisén keresztül bioszén szűrőket szoktak előállítani. A mi technológiánk azért, amit most szabadalmaztatásra beadtunk, az nem megy el a bioszénig, hanem egy kisebb módosítással próbálja a rendelkezésre álló zöld hulladékot, ami lehet széna, szalma, akár fa, forgács, megfelelő módon átalakítani szűrőt töltetté.
Itt most a patakok szűréséről beszélünk, vagy a szennyvíz tisztító telepen egy újabb szűrőállomás beépítéséről?
Hát, hogy a patakok tisztítása, vagy a kisvizek tisztítása leghatékonyabban akkor oldható meg, hogyha a szennyvíztelepek elfolyó vizét próbáljuk megkezelni, tehát pontszerűen ott lehetne beavatkozni. Mi ugye két irányban gondolkozunk a fejlesztés hasznosíthatóságán. Az egyik az, hogy eleve kevesebb anyag kerüljön ki ezekbe a kis vizekbe, vagy felszíni vizekbe, így tehát a szennyvíztisztító telepek kifolyóinál lehetne alkalmazni ezt a technológiát és ezeket az anyagokat. A másik pedig ugye, ami egyre kuránsabb, és említettem is már, hogy a tisztított szennyvízből vagy a felszíni vizekből történő öntözés vagy vízkivétel során lehetne ezeket a vizeket megszűrni. Természetesen a ökológiai szempontból a patakok mikroszennyezés mentessége szempontjából az első beavatkozási lépcsőnek van nagyobb jelentősége, tehát hogy a szennyező forrást tisztítsuk meg, és ezzel kapcsolatban próbálkozunk olyan mennyiségű anyagot előállítani, és olyan mennyiségű vizet átvezetni majd a általunk kifejlesztett anyagokon, hogy alkalmas legyen ilyen tevékenységre is.
Mikor lesz használható akár kísérleti fázisban, akár már mindennapi használatban ez a rendszer?
Ugye ezeket az anyagokat most kikísérleteztük a laboratóriumban. A laboratóriumi fázis felénél kétharmadánál vagyunk, tehát a különböző adszorpciós és deszorpciós kísérletek vége felé tartunk. Szabadalmi bejelentést tettünk erre az anyagra, és a 2025-ig tervezünk piacképes terméket létrehozni. A rövid távon most már a nagyobb méretű, tehát olyan félüzemi kísérletek előkészítését tervezzük, illetve már el is indítottuk. Tehát én azt gondolom, hogy mondjuk 2025-ig képesek leszünk előállítani olyan töltetet, vagy akár olyan technológiát, vagy olyan eljárást, ami megfelelő mennyiségű vizet tud átszűrni ezeken a tölteteken, és egy projekt keretében vállaltuk, hogy ebből 2028-ig piaci árbevételt is sikerül elérnie az országban azoknak a cégeknek, akik ezt tudják majd hasznosítani.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.